Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Tizenöt óra van. Az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atyám, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Boszkó Szent János 1815. augusztus 16-án született Bekkében, 1888. január 31-én halt meg Torinóban. 11. Pius pápa mondta Boszkó Jánosról, a természet fölötti majdnem természetes, a rendkívüli majdnem megszokott lett életében. Tagadhatatlan bizonyítékok tanúskodnak csodái tömegéről és bámulatos jövőbelátásáról. Úgy olvasott sokszor a gondjaira bízottak lelkében, mint a könyvben. Hihetetlen derű sugárzott egész lényéből, úgy, hogy az utca gyerekek ezrei nem csak parancsait, hanem kívánságait is örömmel teljesítették. Műve a 20. század legnagyszerűbb egyházi alkotása. Az általa alapított Szalézia kongregációja, amelynek feladata a nevelés és missziós tevékenység, 1888-ban halálakor körülbelül 250 házat számlált a régi és az új világban. Ezekben a házakban 130 ezer fiú és fiatalember nevelkedett. Körülbelül 18 ezer kiképzett tanonc hagyta el évenként az intézeteket. 6 ezer közülük még Don Bosco életében a papi hivatást választotta, és 1200 kérte a társulatba való fölvételét. Két részletben ismertetem Bosco Szent János életét ma és holnap. Don Bosco szegény földműves szülők gyermekeként született Olaszországban, egy kis falucskában. 2 éves korában elveszítette édesapját. Édesanyja, Margit mama, csodálatra méltó asszony volt. Azóta boldoggá vatták. Az ő bölcs nevelői példája nélkül nem képzelhető el fiának nevelői lángelméje. Kiskorától kezdve tanítgatta fiát, hogy állandóan Isten jelenlétében éljen. Isten lát téged, mondogatta, ismeri legtitkosabb gondolataidat, jelen van mindenütt. Gyakori mondása volt, nézd, életünk nagyon rövid, olyan kevés időnk van jót tenni. Don Bosco szobájában tábla függött ezzel a mondással. Minden pillanat kincs. Édesanyja később művének főtámasza lett. A jó Margit mama anyai szívének jóságát és bölcsességét Don Bosco minden fiára kiterjesztette. Körülbelül 9 éves korában látta Jancsi az első prófétai álmot, amely jövendő hivatására készítette elő. Nagy udvaron látta magát. Ime az ő elbeszélése. Az udvar tele volt nevetgélő, szaladgáló fiúval. Nagyon vidámak voltak, de többen közülük játék közben átkozódtak, káromkodtak, szitták egymást. Amikor ezt meghallottam, folytatja az elbeszélést az álomról, rögtön rájuk rontottam. Szidással és ütlegekkel akartam őket elhallgattatni. Ekkor megjelent egy méltóságteljes férfi. Arca úgy ragyogott, hogy nem tudtam ránézni. Barátságosan a nevemen szólított, és ezt az utasítást adta. Állj élére ezeknek a fiúknak. Szelédséggel, jósággal és szeretettel. Ne ütlegekkel tedd őket barátaiddá. Kezd el rögtön tanítani őket, hogy milyen utálatos a bűn, és milyen szép az erény. Zavartan és megrémülve feleltem, hogy én szegény, tudatlan gyerek vagyok. Ezt válaszolta. Adok neked egy mesternőt, ő majd megtanít mindenre, amit tudnod kell. Nélküle minden tudomány balgaság. Ebben a pillanatban méltóságteljes külsejű hölgyet láttam mellette. A szeretettel megfogta kezemet, és ezt mondta. Nézd csak! Fölpillantottam. A fiúk eltűntek. Helyükön mindenféle állatot, kecskegidát, kutyát, macskát, medvét láttam. A hölgy tovább beszélt. Látod, ez a te munkatered. Itt kell dolgoznod. Légy alázatos, erős és bátor. Mert ami ezekkel az állatokkal történik, azt kell tenned gyermekeimmel. Erre körülnéztem, és a vadállatok helyén meg annyi szelíd bárányt láttam. Játékosan ugrándoztak, vidáman bégettek, mintha csak a férfit és a hölgyet akarnák kedvesen köszönteni. Álmomban sírni kezdtem, mert nem tudtam, mit jelent mindez. Erre a hölgy barátságosan fejemre tette kezét, és azt mondta, kellő időben mindent megértesz. Lemojne Boldog János, Don Bosco tanítványa, munkatársa és életírója elbeszéli, hogyan vált valóra a kis János álma. Az általa alapított 2 új társaság, Szalézi Szent Ferenc és Mária, a keresztények segítője leányainak társasága működésében. Az ifjúság védelmére oratóriumokat, napközi otthonokat, internátusokat nyitottak, műhelyeket, tanonc és nevelő otthonokat, mezőgazdasági iskolákat létesítettek. Ápolták a papi hivatásokat. Az elhagyatott szegény városrészekben új templomokat építettek. Katolikus iskolák egész sora ellensúlyozta a hitetlenek tanításait. Számos nyomdájuk terjesztette a jó sajtót, millió számra adtak ki vallásos, történelmi és népszerű műveket a katolikus igazság védelmére. Folyóiratuk a havonta több százezres példányszámban és különböző nyelveken megjelenő szalézi hírek hathatós eszköznek bizonyult a senyvedő katolikus öntudat fölrázására, Isten és a szűzanya csodálatos működésének ismertetésére. A kis János küldetése még egy másik, nagyon elterjedt alapítást is felölelt. A Szalézi Munkatársak Egyesületét. Az egyesület tagjai adománnyal, imával, erkölcsi támogatással segítik a szalésziek minden vállalkozását. Egyben összekötő kapcsot alkotnak a püspök és az egyházmegye, a plébános és a hívek között, az irgalmasság minden testi és lelki cselekedetében. Küldetéséhez tartozott végül missziós területek átvétele valamennyi világrészben, Amerikában, Ázsiában, Afrikában, valamint, s ez is nagyon fontos feladatuk volt, a pápaság védelmezése minden adandó alkalommal. Abban a felejthetetlen álomban az Úr azt mondta neki, fogj hozzá rögtön az ifjúságot tanítani. János ezt a falubeli gyerekekkel kezdte el. El is kezdte őket mindjárt tanítani a katekizmusra. Elvitte őket Isten tiszteletre, velük imádkozta a szentolvasót, sőt, a hallott szentbeszédeket is szóról szóra elismételte nekik. Hogy jobban magához édesgesse őket, édesanyjától hallott történeteket mesélt, és mindenféle bűvész mutatványokkal szórakoztatta társait, amelyeket a vásári mutatványosoktól lesett el. Mint bűvész, kötéltáncos, akrobata is, igazi mesterré képezte ki magát. Csodálatos tehetsége volt ezekhez. Leghőbb vágya volt, hogy pap lehessen, de ehhez sok akadályt kellett legyőznie. Mostoha bátyja hallani sem akart az iskoláról. Szerinte a tanulás csak időfecsérlés volt, ezért Jánosnak szolgálatba kellett állnia. Mikor több évi késéssel mégis felsőbb iskolába mehetett, saját magának kellett munkájával gondoskodni a lakásról és ellátásról. Dolgozott kávéházban, ahol sütni-főzni tanult, szabónál, aki szívesen magánál tartotta volna, azután volt kovács, lakatos és asztalos segéd. Ezek a lemondásokkal teli évek értékes tapasztalatokkal gazdagították. Segítségükkel később tanoncok ezreinek rendezte be a műhelyeket. Sokat olvasott éjszakánként, és amit egyszer figyelemmel átolvasott, azt szinte szóról szóra el is tudta mondani. Mellékesen zenét is tanult. A zene és ének fontos szerepet töltött be később növendékei szórakoztatásában és nevelésében. Amikor 16 éves korában Kieri szemináriumában ingyenes helyet kapott, annyira szegény volt, hogy tetőtől talpig mások öltöztették föl. Egyiktől ezt kapott, a másiktól azt, amire szüksége volt. Ez a szegénység jellemző egész életére. Egyszer édesanyja azt mondta neki, fiam, ha pap leszel, és meggazdagodsz, ha plébános leszel, és gazdag leszel, és soha többet át nem lépem a küszöbödet. Csodálatos édesanyja volt Margit mama. A szegénység Don Bosco életének állandó kísérője maradt. Akkor is, amikor 40 centézimóval, fillérrel a zsebében a segítőszűz bazilikáját kezdte építeni, amely akkori pénzben 1 millió lírába került, óriási összeg volt, akkor is, amikor valamelyik más nagy művének alapjait készült lerakni. Joggal elmondhatta, mindig megvolt mindenem, ami kellett. Szívének nagy vágya teljesült. 1841-ben pappá szentelték. Élettörténetének ismertetését holnap folytatom. Jelmondatát említem még meg. Damihi animas, cetera tolle. Lelkeket adj nekem, Uram, minden mást vegyél el tőlem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Országos Széchenyi Könyvtár régi nyomtatványok tárának katalogizáló munkája során egyedülálló felfedezésre került sor. Egy különlegesen ritka és rendkívül korai ős nyomtatványnak, Gutenberg úgynevezett 36 soros bibliájának pergamenre nyomtatott töredékét azonosította a Nemzeti Könyvtár fiatal kutatója, Szovák Márton. Tette közzé a rendkívüli hírt az OSK. A felfedezés különlegességét az adja, hogy a 36 soros biblia a híres 42 soros Gutenberg Bibliánál is ritkább. Világszerte mindössze 76 példányt tartanak számon, Magyarországon pedig ez a második ismert töredék. A lelet értékét fokozza, hogy pergamen, ebből még kevesebb kötet készült, mint a papírra nyomtatott változatból. Miniszteri elismerésben részesült a Nyíregyházi Egyházmegye 3 munkatársa. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Nyíregyházán megrendezett vármegyei ünnepségen miniszteri elismerő oklevelet vehetett át, többek között Szabó Irén, a Görögkatolikus Múzeum igazgatója, Pregicer Fruzsina színművész, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója, valamint Újteleki Zsuzsanna, a Nyíregyházi Egyházmegye levéltárának munkatársa. A 2026-os kincses kultúróvoda program 65 millió forint pályázati keretösszeggel indul, tájékoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményben az MTI-t. A minisztérium 10. alkalommal hirdeti meg a kincses kultúróvoda programot azért, hogy az óvodai nevelés és a kulturális intézményrendszer együttműködését elmélyítse, és elősegítse a kulturális tartalmak minél gazdagabb beépülését az óvodák helyi pedagógiai programjába. A 65 millió forintos pályázati keretösszeg lehetőséget teremt arra, hogy a legkisebbek is játékos, élmény alapú formában ismerkedjenek meg a magyar kulturális értékekkel, hagyományokkal és művészeti kifejezési formákkal. A személyes ügyintézés továbbra is rendkívül népszerű. 2025-ben 15,8 millióan keresték fel a kormányablakokat, ami új látogatottsági rekordot jelent, jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára Tokajban, a felújított kormányablak átadóján. György István jelezte, a tavalyi látogatószám 1,1 millióval magasabb, mint az eddigi rekord. Az államtitkár úgy fogalmazott, ez jelzi azt, hogy a személyes ügyfélfogadásnak Magyarországon nagy tradíciója van. Az ügyfelek igénylik azt, hogy ügyintézővel találkozzanak. Az olimpiai játékoknak szentelik a szombaton kezdődő velencei karnevált, amelyre több mint két hét alatt 1 millió látogatót várnak. A város központi részében rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetnek be, a belépés ingyenes. Szokás szerint a karneváli programsorozat a Szent Márk téren szabadtéri bállal kezdődik, amelyen nem csak jelmezesek vehetnek részt. Az idei bálokat a Bridgerton család című amerikai sorozat témái ihletik. Az Európai Bizottság 153 millió eurós sürgősségi segélyt jelentett be Ukrajnának és a menekülteket befogadó Moldovának. Ukrajnának 145 millió eurót különítenek el, Moldovának pedig 8 millió euró jut a háború elől menekülők ellátására. Olvasható az Inforádió oldalán. Az orosz és fehér orosz import kivezetését célzó európai polgári kezdeményezést vett nyilvántartásba az Európai Bizottság. A szervezők szerint a cél az, hogy megállítsák az uniós pénzek áramlását az orosz állam felé, valamint megerősítsék az EU értékalapú kereskedelem politikáját. Eladja külföldi eszközeit birtokló leányvállalatát az amerikai Carlyle befektetési cégnek a Lukoil. A tranzakció nem érinti a kazasztáni eszközöket, amelyek továbbra is a vállalat tulajdonában maradnak. 4 nap után felfüggesztették a határátkelők blokkádját az Észak-Macedón és a montenegrói kamionsofőrök. A tiltakozás kiváltó oka az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása volt. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős, borult, párás idő várható gyenge csapadékkal. A Zemplén térségében élénk marad az északkeleti szél. A Dunántúlon többnyire havazásba vált át az eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, estére -1 és +4 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a farsangi időszakról és a keresztény örömről elmélkedik dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kardékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával. Műsorunk a 2024. február 9-ei adásunk ismétlése.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mind az egyház életében, mind pedig a néphagyományokban, és ma is a társadalomban még, hála Istennek, nagyon sok helyen fontos szerepet játszik a farsang, a farsangi szokások. Ebben a előttünk álló időben arról szeretnénk beszélgetni beszélgető társaimmal, Ritával, Annával és Zoltánnal, hogy mit jelent a farsang, milyen élmények kötődnek hozzá, milyen népszokásokról tudunk, és mi az, amit szeretnénk ma a kedves rádióhallgatóknak átadni. Zoltánt kérdezném először.
Most van élményem, az előző adásban nem volt. Amikor gimnazista voltam, akkor Kecskeméten egy újonnan alakult plébániának a közösségébe jártam, ott ifjúsági hittalra jártam a Jávorka Lajos atyához, és a farsang egy ilyen megkülönböztetett esemény volt, valószínűleg azért, mert ő nagyon jó pedagógus volt, és tudta, hogy a gimnazisták örömmel részt vesznek ilyen eseményeken, úgyhogy akkor mi mindig színdarabban vettünk részt, és hihetetlenül izgalmas volt látni, hogy milyen jól lehet együtt dolgozni, de másrészt igazából, hogy az egyháznak az életébe beleférnek az ilyen események is. És most hát felnőtt fejjel, amikor én azért igyekeztem utánolvasni az adásra, és készülve ugye, hogy a farsangot milyen módon lehet megközelíteni, akkor itt is érvényesült az, hogy igazából a farsang kapcsán egy pogány ünnepet próbáltak át szellemíteni, és hogy ilyen módon igazából megint az egyház tudomást veszt arról, hogy a világban milyen kihívásokkal küzdünk, és hogy ezekkel úgy lehet szembenézni, hogy hitet adunk az embereknek, és hogy beiktatjuk a mi rendszerünkbe. Ez egy nagyon nagy bölcsesség is, akár egy ilyen szervezeti kultúrának a kiterjesztése, hogyha szakmázni kell.
És ez valóban így van, mert hogyha végig gondoljuk, akkor ma is léteznek még olyan egyházközségek Magyarországon, ahol vagy a nagybőti lelki gyakorlat helyett, vagy pedig a nagybőti lelki gyakorlat mellett farsang vasárnapján, hétfőjén és a keddi napon tartanak szentségimádást, lelki gyakorlatot, tehát úgy kezdik el a nagybőjtöt, hogy nem a nagybőjt közepén vagy annak vége felé, hanem magának a farsangi mulatságnak a végén helyezik el azt a lelki gyakorlatot, amely részben felidézi az elmúlt karácsonyi időszakot, de egyben már össze is köti az évközi időszaknak ezt az utolsó 3 napját a nagybőjttel. Tehát valójában a farsang az keresztény ünnepként is meg tud jelenni, és főleg plébániai közösségi életben manapság azért tapasztaljuk azt, hogy ahol élő közösség van, ott ezt a farsangot is fel tudják használni akár hallottunk ilyenről, hogy fánkos estéket szerveznek, akár egy-egy bált szerveznek, egy jótékonysági bált, alapítványi bálokat, templomi plébániai közösségek. Tehát valóban a keresztény embernek nagyon fontos, hogy a világnak minden olyan dolgát fel tudja használni, amelyen keresztül a szakralitáshoz, illetve a társadalom eléréséhez el tud jutni. Ritától szeretném kérdezni, hogy milyen gondolataid vannak a farsanggal kapcsolatban, milyen esetleg emlékeid, élményeid, mi az, amit el tudsz mondani a kedves hallgatóknak?
Nekem nagy élmény volt gyerekkoromban a busoljárás. Nagyon érdekes, hogy ezt így sokszor nem feltétlenül a farsanghoz kötnénk, pedig nagyon szorosan csatlakozik ez a délszláv sokác szokás is gyakorlatilag a mi farsangunkhoz. Nagyon érdekes, hogy ez már igazából a 19. században megjelent hazánkban, és kezdetben egyébként egy ilyen nagyon-nagyon negatív, nagyon küzdelmes, botrányokkal teli vigadalom volt ez a busoljárás, hiszen az állarc alatt az emberek, főleg férfiak sok olyan, hogy is mondjam, abúzust is elkövettek, amit egyébként állarc nélkül nem tettek volna. Szerencsére ezt a 20. századra sikerült megfelelőképpen mederbe terelni ezt a szokást, és egyébként most már valóban egy társadalom egészére kiterjesztett farsangi szokásról beszélhetünk, ha elmegyünk ebben az időszakban Mohácsra, és megnézzük ezeket a fa állarcos egyébként nagyon szórakoztató, időnként bevallom kicsit még számomra is ijesztő alakokat. De nagyon érdekes egyébként, hogy milyen egyéb más népszokások is kötődnek, amiknek valószínűleg tényleg ez a jelentősége, hogy sok emberhez elérjenek, kicsit tudjanak nevetni, a mindennapi problémáikat elfelejteni. Ilyen volt például a falu feljáró menet, amiről én most olvastam, bevallom, és nem is hallottam előtte. Ez farsang utolsó napjain gyakorlatilag tényleg úgy kell elképzelni, mint egy menet, amikor mindenféle ruhába beöltöztek, ilyen koldusnak, borbénak, nagyon évtizedek, évszázadok óta népszerű figura a cigánynak a figurája egyébként a népszokásokban, és különböző helyeken megálltak, és tréfás jeleneteket adtak elő, tehát valóban ez a farsangi színháznak a gyökerei, azok gyakorlatilag ide vezethetők vissza ezekhez a farsangi felvonulásokhoz. Ilyen például a Bacchus járás is, ami Bacchus római Isten nevéhez köthető, és egyébként Felvidéken terjedt el először, ugye szlovák mintára, amikor kecskebőrbe bújnak az állarcos alakok, és így vonulnak föl. De a farsangi népszokásokhoz tartoznak például az álbírósági tárgyalások is, ami számomra szintén ez egy új felfedezés, amikor szintén ilyen tréfás játékok keretein belül vagy bábuk a vádlottak, vagy pedig állatokat ítélnek el, de ez semmiképpen sem ilyen állatkínzás keretein belül teszik, hanem így ilyen viccesen, tehát ahogy elítélik, így temetik a telet, de hát ami nyilvánvalóan ez sokkal-sokkal ismertebb szokások, ez a bábú égetés, vagy bábú eltemetés, vagy ugye a öregasszonyt imitáló rongybabának a megsemmisítése tulajdonképpen.
Amikor a farsangról beszélünk, akkor, ahogy itt az imént is kiderült, nagyon sok népszokás kötődik hozzá, de ugyanakkor akár egy családban, akár egy munkahelyen, akár az egyházközségek életében különböző formában beszélhetünk ennek az időszaknak a eseményeiről. Anna, te milyen élményeket, milyen olyan eseményeket tudsz elmondani, ami izgalmassá teheti a mi beszélgetésünket, vagyis a kedves hallgatók is felkapják a fejüket, hogy hát ez az, amit ők is szeretnének elsajátítani, vagy amire várnának ők is.
Ó, ennek a kérdésnek nagyon örülök, és nagyon hozzámillőnek érzem, mert nálunk nagyon-nagyon sokáig, most nem tudom pontosan felidézni, de akár legalább 10 évig a gyerekek nagyobb korkülönbsége miatt családi farsangokat rendeztünk. Pontosan azért, mert ugye az óvodában megvolt ez a lehetőség, de a kicsiknek, a nagyon picikéknek nem feltétlenül, És azért is hozom ide ezt az élményemet, mert mai napig emlegetik a gyerekeink, és nagyon-nagyon szerették, mert ezt általában kiterjesztettük a baráti körünkre is, akik mai napig nagyon hálásak ezért, és 8-10 gyerek, nem nagyon sokan, de azért mondjuk 3-4 családból összegyűltek nálunk, és mai napig nagyon ketten nézzük azokat a fotókat, amikor ugye hát egy kiságyban fekvő babát, aki valóban feküdni tud, felöltöztettem matróznak, meg nagyon nagy élményünk egyébként az itteni Kolping közösségnek a farsangi bájából, ahová minden évben, ha csak tehettük, elmentünk, hogy ugyanígy a 2-3 éves egészen pici gyerekünk is igényelte azt, hogy beöltözzön valamilyen jelmezbe, mert ott is családoknak szervezik ezt a farsangot, de az egész család beöltözhet, és hát persze a mi családunk az pont olyan volt, hogy anyuka és apuka is beöltözött, és hogy mai napig egyébként ezt nagyon nagy élményként őrzik a gyerekek, és mi is, amikor az öttagú családunk mind az öt tagja beöltözik, mert valahogy a gyerekeknek is ez valóban a Rita által is említett, ez a mókázás, ez az önfeledtség valami nagyon-nagyon másnak a megélésében segít, és ott például szerzetes volt a fiunk, az édesapja barna pólójában, mert hogy egy egészen pici gyerekre ráadunk egy darab pólót, ami kicsit durvább anyagból van, és ezt mai napig mindig emlegetjük, hogy mennyire szuper szerzetes volt, és hogy mennyire komolyan vette egyébként. Tehát neki ez mennyire fontos volt, és amíg ő jelmezbe volt, addig körülbelül ugye ez volt a feladat, hogy ő sétafikál és szépen viselkedik, és ezt nagyon jól meg is oldotta. És talán ez meg is mutatja azt, hogy nagyon szent és nagyon komoly dolgokat is egészen felszabadultan és a gyerek számára érthetően lehet megélni. És még itt a Kolping farsang kapcsán az jutott eszembe, hogy ugye édesanyaként elég adott volt, hogy felveszek egy szép ruhát, és volt egy világos kék, meg egy sötét kék ruha, és mondtam, hogy hát vagy ugye ilyen gonosz jégkirálynő tudok lenni, vagy valami rossz, ami a sötét kékkel, vagy pedig ugye a világos kékhez valami tündér, vagy valami fajta kedves, jóságos királylány, és hát természetesen a gyerekek azok mondták, hogy királylány. És hogy mennyire fontos ez is, hogy ez a gyermeki fantázia, hogy hát az édesanyjukat még csak egy tréfa kedvéért sem szeretnék rossznak vagy gonosznak látni. Ezeket nagyon-nagyon őrzöm.
Mondhatjuk azt, hogy a beszélgetésünknek, vagy a mai témánknak nem csak az a címe, hogy farsang, hanem egy kicsit bővebb címet adtunk neki. Farsang és az öröm, vagy farsang és a keresztény öröm. És éppen a előadásra, beszélgetésre készülve a kánai mennyegző története jutott az eszembe, amit a plébániánkon működő Mónika közösségnek, Szent Mónika közösségnek a tagjainak a kérésére elemeztünk nem is olyan rég, és utána néztem, hogy a második vatikáni zsinatig a liturgiában az évközi második vasárnap mindig a kánai mennyegző történetét olvasták fel, tehát mondhatjuk azt, hogy a farsangi idő azzal kezdődött, hogy János evangéliumából Jézus első csodáját olvastatták fel a szentmisében. Ma is felolvassuk ezt, de már csak minden harmadik évben, a C évben olvassuk évközi második vasárnap, de hogyha jól végig gondoljuk, akkor ez az első csoda János evangéliumából, ez valóban összefügg a keresztény örömmel és a farsang idővel, tehát nem is véletlenül került annak idején ide ez az evangéliumi részlet, hiszen mindannyian tudjuk, hogy itt arról van szó, hogy egy örvendezés, egy örömteli esemény van, hiszen hát a házasságkötés, a lakodalom az azért általában örömteli esemény, és ebben az örömteli eseményben lép fel egy hiba, egy hiány, elfogy a bor, és ott tesz Jézus csodát, és mondhatnánk azt sok exegétával együtt, hogy hát valójában nem lett volna szükség csodát tenni Jézusnak, mert itt nem egy beteget kellett meggyógyítani, nem egy halottat feltámasztani, kimentek volna, vettek volna bort, és mehetett volna tovább a mulatság, de ahogy a számos exegéta mondja, hogy ez az első csoda, ez pont azt akarja mondani, hogy Jézus is részt vesz az örömben, részt vesz a földi örvendezésben. Nem véletlenül szegezik neki a kérdést, hogy hát a te tanítványaid miért nem böjtölnek, miközben keresztel János tanítványai böjtölnek, és mondja Jézus, hogy hát amíg itt van a vőlegény, addig nem kell szomorkodni, lesz majd idő, amikor elviszik, és akkor majd lesz ideje a szomorkodásnak, de valójában ez a keresztény öröm, ez végighúzódik az egész esztendő liturgiáján, adventben is van egy vasárnapunk, nagybőjtben is van, és hát aztán a húsvéti idő az kifejezetten az örömről szól. A beszélgetés hátralévő részében a farsanghoz is kötődően, meg az imént elmondott történethez kötődően érdemes lenne arról szólni, hogy miközben olyan sok örömünk van, és olyan sok örömforrás tud bemutatni, igazi jó és tartalmas örömet, ami keresztény hitünk, vallásunk. Miért gondolják, mondják sokan, olykor még alappal is emberek, hogy a keresztények azok egy kicsit olyan szomorkásak, olyan savanyúak, hogy mindig a kereszt, meg mindig a halál, meg mindig a szenvedés. Hogyan lehetne elmondani a társadalomnak, hogy nem csak farsangkor, hanem az egész esztendőben, még nagypénteken is örvendezünk, nagyszombat éjszaka is azt mondjuk, hogy ó, szerencsés vétek, amely ilyen megváltót érdemelt.
Valahogy sokan úgy gondolják, hogy ha valaki boldog, vidám, mosolygós, akkor komolytalan, és talán komolytalanul, nem elég nagy felelősséggel áll neki a feladatoknak. Szerintem ezt kellene az embereknek sokuknak helyre tenniük magukban, hogy szabad néha örülni, szabad olyat csinálni, amihez az embernek kedve van. A munka után is elővehet egy könyvet és olvashat, nem feltétlenül kötelező este is vagy a házi munkával, vagy egyéb más munkával foglalkozni. Szerintem ezt a pihenést kellene megtanítani sok keresztény embernek, mert ez az, ami valahogy úgy rögzült a magyar emberbe, hogyha éppen nem dolgozik, akkor ő lusta, vagy nem elég hasznos tagja a társadalomnak. Tehát valahogy ezt kellene helyre tenni, hogy akkor is, hogyha játszik a gyerekkel, vagy hogyha ő maga művelődik, elővesz egy jó könyvet, akkor nem lesz kevésbé rossz keresztény, nem lesz kevésbé rossz hazafi, vagy munkaerő is akár, hogyha néha tart ilyen töltekező időszakokat, ahogy ez ugye, mint ahogy atya mondta, ez a keresztény liturgiában is nagyon gyakran egy töltekező időszak előzi meg, vagy követi a nehezebb időszakokat.
Érdekes volt ugye hallgatni István atyának ezt a gondolatát, hogy hogy a keresztények azért tűnnek szomorúnak, ugye, mert a keresztről, szenvedésről szól gyakorlatilag hitünk, és egy kívülállónak valóban ez tűnhet, hogy a teológiai szinten nézi. Én ehhez még hozzátenném azt, hogyha egy kívülálló figyeli az életünket, akkor ő nem biztos, hogy tisztában van a hitünknek az ilyen mély részleteivel, de a felszínt mindenképpen látja. Tehát, hogyha én úgy gondolom, hogyha én keresztény emberként vidámságot tudok közvetíteni, akkor már elértem a célomat. Hogyha az emberek látják, hogy valaki tud úgyis boldog lenni, hogy ugyanolyan nehézségekkel szembesül, mint a másik, tehát neki nem biztos, hogy nagyobb vagyon, több tehetség, bármi adatot meg, de ő a dolgokat másképp a hitéből fakadóan egy mély hit átélése kapcsán úgy tudja feldolgozni, akkor már elértük a célunkat. És korábbi adásokban már beszéltünk arról, hogy úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb tanítás, hogyha az ember az életén keresztül tanít és mutat példát, mint hogyha csak ugye szavakban, úgyhogy én úgy gondolom, és gyakran azért hát kritikus is vagyok ezzel kapcsolatban, hogy a keresztény embernek vidámnak kell lennie, hisz ugye hitünknek egy is az alapja, és amikor a mindennapokban a nehézségekkel szembesül, akkor is meg kell próbálni valahogy ezen így felülemelkedni. Nyilván vannak olyan pillanatok, amikor nem lehet, és akkor megvan az ideje a szomorúságnak, de igen, és azt a vidámságot, boldogságot. Tehát én nem gondolom, hogy én például itt nem látszik, de a stúdióban elég színes ruhákban szoktam járni. Nekem ez örömet okoz, és ez is a vidámságot kifejezi. De ugyanúgy az ember ugye itt Egerben, hát a bornak a városában, igenis a vidámságot megélheti azáltal, hogyha finom bort iszik, hogyha örül annak, hogy egyre jobbak a magyar borok, hogyha örül annak, hogy egy finom kávét ihat. Tehát nem a mértéktelenségről szól, de azért az életben is az örömöket meg kell találni. És nyilván akkor, amikor valaki azt mondja, hogy például igen, de hát adott esetben vannak olyan szerzetes rendek, ahol akár hosszabb ideig és szilenciumot tartanak, vagy megvannak a dolgokat, akkor is úgy teszik, hogy tudják, hogy az életnek ezek az örömei. Tehát akkor nagyobb áldozat, hogyha tudom, hogy megtartóztatom magam tőle, mert ezt egy vidám, boldog dolognak tartom, és én másképp élem meg a hitemet. Tehát én úgy gondolom, hogy a keresztény embernek úgy kell megélni a hitét, hogy közben vidám legyen, és a többiekre ráragadjon, hogy értsék, hogy akkor ő miért is ilyen boldog, mi okoz neki örömöt. A farsang az csak egy kicsi kapu, ahol bemegy az ember, és arra emlékeztet, egy emlékeztető pont, de hát a mindennapokban ilyennek kell lennünk. Magamnak is mondom, amikor nagyon sok feladat, gond és teher és nehézség és határidő van, hogy hát akkor is meg kell állni, hát a Rita tudja ezt igazolni, ugye alapvetően, hogy azért néha a fiam szokta mondani, hogy apa, hát akkor most tarts szünetet, vagy akkor most miért megint aggódsz valami miatt, szokta mondani, és akkor én látom, hogy hát akkor az a kép, amiről most én beszélek, nem feltétlenül rajzolódik ki, úgyhogy akkor szünetet kell tartani, és valami vidámsággal is foglalkozni.
Ez valóban nagyon-nagyon fontos pont, és nagyon örülök annak, hogy most van alkalmunk egy kicsit jobban egymás közelében szó szerint így földrajzilag dolgozni, mert csak megerősíteni tudom ezt, hogy mennyire sokat számít az, hogyha akár egy felelős beosztásban lévő és hitét megvalló és vallását gyakorló munkatárs mindig úgy jön be, hogy örömet közvetít, hogy felszabadultságot mutat, mert lehet, hogy éppen csak mutatja, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat segít a kollégáinak is abban, hogy akkor nem, hogy már a félelem ne gátolja őket abban, hogy a munkájukat jól végezzék, és akár merjék ezt örömteli módon végezni. És engem nagyon megérintett az is, és eszembe jutott az a gondolat, hogy igen, milyen fontos az is, hogy örömet vinni oda, ahol bánat van. És most eszembe jut az, amikor nekem is munkatársam fordult hozzám, és bizalmi jó baráti kapcsolatban vagyunk, de elmerte azt mondani, hogy ő nem mer egyedül bemenni a kórházba ahhoz, aki szintén közös munkatársunk, és hogy tudja, hogy számítana neki, de ő nem érzi ehhez elég erősnek magát, és tudja azt, hogy ő nem tudna úgy ott jelen lenni, ami segíti az állapotát, és hozzám fordult, mert tudta, hogy valamiért én ezt meg tudom tenni. Nem is volt annyira közeli az ismerős, de tudtam én is valahogy megadatott az, hogy érezzem, hogy igen, ha mi úgy megyünk oda, hogy vidámak vagyunk, ha úgy megyünk oda, hogy nem beteget látogatunk, hanem túlmutatunk ezen a kórházi léten, talán azzal tudjuk adni a legtöbbet, és én nagyon hálás vagyok ezekért, amikor tudok én is így viselkedni, mert hát korán sem mindig tudok így viselkedni én sem. És egyébként még azért így a farsang kapcsán megélt örömöt annyiban idehoznám, hogy most már 15 éves a legkisebb gyerekünk, a legnagyobb meg 24 éves felnőtt. De hogy mennyire érdekes az, hogy hogyan látnak minket, hogyan emlékeznek bizonyos dolgainkra, és hogy egész másképp érzékelnek bennünket, mint ahogy mi azt mondjuk közvetíteni akartuk, vagy ahogy az az én fejemben él. És hogy pont ezért mennyire fontosak az örömtelien megélt pillanataink, mert akár erre is példát adni, hogy megiszunk egy pohár bort, megeszünk egy szelet süteményt, örülünk egy kávézásnak, akár ebbe a gyermekeinket is felelősséggel bevonva, és példát adni arra, hogy amikor mi nem vagyunk ott, és ők ezzel fékezetlenül találkozhatnak, akkor is tudják azt, hogy mi a mérték, mert példát kapnak rá. Nekünk, hál' Istennek, eddig ez működött, remélem, hogy továbbra is így lesz.
Azt gondolom, hogy a mai adásban sok olyan pontot érintettünk, ami a keresztény életnek a teljességében, annak teljes megélésében segíthet. Zárásképpen azt szeretném elmondani magunknak is, illetve a kedves hallgatóknak, hogy azért, hogyha végig gondoljuk, akkor a Szent Mise az a legnagyobb örömforrás, ami számunkra. Tehát amikor megkérdezik a gyerekek az iskolába, hogy kell-e jönni Szent Misére, akkor mindig mondom nekik, hogy talán a német nyelvet ismerők meg is értik, hogy a kell németül lehet müssen és lehet zollen. És nem mindegy, hogy melyiket mondom. Az egyik egy olyan kívülről rámerőltetett, a másik pedig egy olyan, hogy hát én is akarom, erkölcsileg, emberileg szükségem van rá. Tehát a Szent Misére nem úgy kötelező menni, hogy ha nem megyek, akkor azért valami büntetés jár. Éppen ellenkezőleg régebben, akár az egyház középkorában kitüntetés volt a Szent Misén részt venni, sőt az első századokban el is küldték azokat az embereket, akik nem voltak vallásgyakorló keresztények, nem voltak olyanok, akik a szentáldozáshoz járulhatnak, mert hogy itt a legnagyobb örömforrás van a találkozás Jézussal a szentáldozásban, és innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy ahogyan számos engem tanító teológiai tanár, püspök atyák is megfogalmazták, akár kispapkoromban, akár a későbbiek során, hogy hát az nem olyan jó nap, amikor nem tudunk Szent Misén részt venni, hogyha, ahogyan Kovács Endre püspök úr mondta, hogyha a kispap nem borotválkozott meg reggel a Szent Mise előtt, akkor utána már nincs szükség megborotválkozni, mert hogy már nagyobb esemény azon a napon nem lesz, nagyobb örömteli esemény. És én ezzel szeretném zárni a beszélgetést, hogy mindenkit bíztatunk arra, hogy a rádión keresztül is, de természetesen, aki csak megteheti, személyesen is minél több Szent Misén vegyen részt, és magunkat pedig lelkipásztorokat arra bíztatom, hogy minél több örömet tudjunk átadni a Szent Misében, a szentbeszédeinkkel, a liturgiával, az énekeinkkel, vagyis valóban tegyük örömtelivé azt az életet, ami nem csak egy vasárnapról, nem csak egy farsang időről, hanem az egész kereszténységünkről szól. Köszönöm a beszélgetést Ritának, Annának és Zoltánnak, és a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. Műsorunk a 2024. február 9-ei adásunk ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.